Portfolio Podcast Lab.
Kicsit úgy érezzük magunkat, és nyugodtan mondhatom, hogy európai szinten, mint hogyha mi csak jobb kézzel boxolhatnánk a Mike Tyson ellen, mert azt mondták, hogy a bal kezünket nekünk hátra kell tenni, neki meg nem kell hátra tenni.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az Alapvetés, a Portfólió Agrár és Élelmiszeripari podcastje, én Braun Müller Lajos, az agrárszektor főszerkesztője vagyok. Világszerte egyre nagyobb teljesítménnyel és egyre jobb hatékonysággal dolgozik a baromfi ágazat, amely az elmúlt évtizedekben komoly lépéseket tett a genetika, a takarmánykonverzió, valamint a technológia terén is. Az egyre magasabb színvonalú termelés jól tudja kiszolgálni a mindinkább növekvő népesség hihetetlen fehérje igényét, és évszázados viszonylatban olyan családok mindennapjainak részévé tette a baromfi hús fogyasztását, amelyek korábban legfeljebb ünnepi alkalmakkor juthattak ilyesmihez. A fejlődésből a nagy múltra visszatekintő hazai baromfi ágazat sem maradt ki. A szektor mára nem csupán kényelmesen képes ellátni a belső fogyasztás igényeit, hanem komoly exportot is bonyolít, legyen szó akár broiler csirkéről, pecsenyekacsáról vagy libáról, hízott májról. A fejlődés ugyanakkor nem töretlen. Az időnként jelentős kilengéseket mutató energia és takarmányárak, a piaci zavarok, a napjainkra már makacs jelenlétet mutató madárinfluenza, valamint az újabban megélénkülő ukrán import, ha nem is megkérdőjelezi, de mindenképpen árnyalja az ágazat által eddig elért sikereket. További kihívást jelentenek az ágazat számára az egyre szigorúbb állatjóléti szabályozások, amelyek az Európai Unióban egyértelmű trendet mutatnak, miközben a harmadik országokban ilyen kötöttségekkel nem bajlódnak, és egyre növekvő volumenben különösebb megkötések nélkül termelnek. Az ágazat helyzetéről és a jövő irányairól beszélgetünk mai adásunkban vendégünkkel, Csorbai Attilával, a Baromfi Terméktanács elnökével. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat és Önt is.
Mindenekelőtt azt nulladik kérdésként tisztázzuk, hogy a baromfi terméktanács ugye a teljes magyar baromfi ágazatot képviseli. Ezt azért mondom, mert ugye általában a közbeszédben baromfi alatt csirkét értenek, de hát azért ez lényegesen nagyobb. Tehát ugye baromfi a kacsa, a liba, a pulyka, és ugye ide tartozik egyébként szervezetileg, ide tartozik a tojás ágazatnak a képviselete is. Tehát most tényleg minden, aminek szárnya van és tojást rak, azzal tulajdonképpen foglalkozik a baromfi terméktanács, ezt az elején szerettem volna leszögezni. Próbáljunk meg rögtön az elején felrajzolni egy helyzetképet a hazai és a globális baromfi ágazatról, hogy honnan, hova jutott el ez az ágazat, és hogy a magyar teljesítmény az hol helyezkedik el mondjuk a világszínvonalhoz képest.
Hát akkor kicsit vissza kell mennünk az időbe, hogyha ezt a kérdést meg akarjuk válaszolni. Tehát maga a baromfi tenyésztés, baromfi termelés, az tulajdonképpen a 70-es években indult, 60-as, 70-es években kezdődött az a rendkívüli intenzív termelés technológia, hozzákapcsolt állategészségügy, ami már valóban elkezdett egyfajta nagyobb szeletet kihasítani a világ hústermeléséből, és hát gyakorlatilag idáig kell visszakanyarodnunk az időbe ahhoz, hogy megértsük, hogy honnan indult ez a termékpálya, és valóban a baromfi lényegesen többet jelent a csirkénél, hiszen itt nem csak a tyúkfaj és annak két hasznosítási iránya, az étkezési tojás termelés, valamint a broiler csirke termelésről beszélhetünk, hanem a kacsa és annak különböző fajairól, ugye a mulát kacsáról, illetve a pekingi kacsáról, a lúd különböző hasznosítási irányai, a pulyka, az étkezési tojástermelés, és szervezetünk felől áll még egy kis szövetséget, a szabadtartásos baromfék szövetségét is. Őket is képviseljük, és talán ami érdekesség, hogy nem csak a termelést, hanem az azt megelőző tenyésztést, valamint az azt követő vágást, feldolgozást és kereskedelmet is képviseli a szervezetünk hazai szinten, de hát nyilván részesei vagyunk különböző nemzetközi szervezeteknek is. Tehát visszaugranék akkor a 70-es évekre, nem volt könnyű megalkotni gyakorlatilag, hogy ezek a dzsungeltyúkok, ha szabad így fogalmaznom, valamilyen módon intenzíven tudjanak termelni, ki kellett alakítani azt a neveléstechnológiát, azt a takarmányozást, azokat a klimatikus viszonyokat, amivel elérhetővé vált, hogy egyre nagyobb mennyiségben és egyre egységesebb minőségben tudtuk előállítani ezeket a madarakat, illetve hát az abból származó húst. Ez egy szerintem rendkívül rögös út volt, és talán, hogyha állatorvosokat megkérdeznek, hogy milyen gyerekbetegségei voltak ennek a termelés technológiának, hogy kellett ehhez igazítani azokat az állategészségügyi teendőket, miképpen fejlődött a technológia nyilván a genetikával és a madarak teljesítményével párhuzamosan, hogy ki tudjuk szolgálni ezeknek a madaraknak az igényét, tehát ez egy fantasztikus út volt. Talán a másik mérföldkő, ami Magyarország esetében figyelhető meg, ez nyilván a rendszerváltás volt. Tehát a 70-es évektől gyakorlatilag a 80-as évek végéig egy emelkedő trend, egyre nagyobb létszámú állományok, egyre komolyabb vágó, feldolgozó üzemek alakultak ki Magyarországon.
És bocsánat, annyit azért közbevetnék így a történelmi hitelesség kedvéért, hogy ebbe a folyamatba, ugye ez a világ több pontján indult el szinte párhuzamosan, és ebben a folyamatban bábolnának meg a magyar tartástechnológia fejlesztésnek egy nagyon nagy szerepe volt. Tehát ugye a 70-es évektől kezdve egy nagyon komoly munka folyt ezen a téren Magyarországon is.
Én azt gondolom, hogy Magyarország egy szellemi nagyhatalom volt a baromfi tartás, de talán mondhatom azt, hogy az állattenyésztés területén is, és hát nyilván ennek vannak jeles szereplői, Horn akadémikus úr, illetve korábbi állategészségügyi szakembereket is említhetnénk. Hát egy olyan szellemi potenciál volt az ország, és mindenki azon gondolkodott, hogy hogy lehetne jobban, hogy lehetne még nagyobb teljesítménnyel ezt az ágazatot elérni. Nyilván a rendszerváltás azért alaposan meggyötörte ezt az ágazatot. Hát ugye a mi piacaink, amik azért elsősorban a KGST országok voltak, ez gyakorlatilag egyik napról a másikra széthullott. Újra kellett építeni a teljes rendszerünket, újra kellett gondolni, hogy hová, kinek fogják tudni értékesíteni ezt az adott terméket, és bizony, nagyon keserű évek jöttek a rendszerváltást követően a baromfisokra is, és ez az időszak, hogy valahogy 94-95-ig tartott. Ez az időszak volt az, amit bizony megszenvedtek. Nagyon sokan abbahagyták a termelést, tönkrementek, becsődöltek, vágófeldolgozó üzemek nem tudtak fizetni, nem tudták eladni a portékáikat. Azonban, ami nem öl meg, az megerősít, tartja a mondás, és valahogy ez történt itt is. Tehát az az egymásra utaltság, amit a vágófeldolgozó üzemek, termelők, tenyésztők, és itt a keltetőket is ideértem, valahogy összekovácsolt, hogy egy irányba kell mozognia mindenkinek ahhoz, hogy valamilyen eredményt lehessen elérni.
És azt szokták is mondani egyébként a baromfi ágazatra, hogy az a fajta integráció, az a fajta összefogás, amit ugye mindig emlegetünk a mezőgazdaság egészében, hogy mennyire jó lenne, az talán Magyarországon itt valósult meg leginkább a baromfi ágazatban.
Én azt gondolom, hogy az állattenyésztési ágazatok közül mindenképpen a legintegráltabb ágazatnak tekinthető, és itt ugye különbözőképpen lehet értelmezni az integrációt. Míg Nyugat-Európában ugye a termelői szerveződések voltak azok, tehát egy horizontális integráltság figyelhető meg, addig Magyarországon inkább a vertikális integráció az, ami a baromfi termelést jellemezte. Ez azt jelenti, hogy a termékpálya szereplői egészen a tenyésztéstől több elemben kapcsolódnak egymáshoz, és talán rosszul az, hogy csak szerződéses kapcsolatban vannak, hanem olyan hosszú távú együttműködésben dolgoztak, és dolgoznak a mai napig, ami azt gondolom, hogy talán példaértékűnek is mondható. Tehát ez azt jelenti, hogy a vágóüzemnek nyilván itt a korabeli tanulságok okán nem volt érdeke és nem volt lehetősége oly módon kizsákmányolni a termelőket, hogy csak ő járjon jól, mert tudta, hogy neki holnap, meg holnap után is, meg jövőre is szeretne a piacon maradni, és valamilyen teljesítménnyel fellépni. Ebből adódott az, hogy gyakorlatilag a teljes termékpályánk, az alapanyagtermelés, a vágásfeldolgozás és az azt megelőző fázisok is gyakorlatilag egy együttműködésre kényszerültek. És valahol ott 94-5 körül volt egy mélypont, és innentől kezdve részben azért a világtrendeket és a minden egyéb trendeket lekövetve az ágazatunk elkezdett fejlődni. Egyre több, egyre nagyobb mennyiségű terméket tudtunk előállítani, és mára talán azt mondhatjuk, hogy egy olyan exportorientált ágazat a baromfi hústermelés, amely egyébként a hazai mezőgazdaság egy jelentős exportbevételét hozó ágazata, és ezt az export árbevételt egyébként szoktunk vitatkozni rajta, hogy ezüstérem vagy bronzérem-e, de azt gondolom, hogy ez egy mindenképpen megsüvegelendő teljesítménye az ágazatnak. Még egy fontos dátumot azért hadd mondjak ide, ez pedig hazánk Európai Uniós csatlakozása, ami egy kicsit kinyitotta a lehetőségeket, hiszen azok a piacok is megnyíltak előttünk, ahol azért már felkészült versenytársak voltak a piacon. Bár megnyitott piacokat, de a legutóbbi időszak történéseire, és ha jól tudom, erre majd még visszatérünk a beszélgetés alatt, azért majd erről egy pár szót váltsunk, hát bizony nagyon sok olyan akadályt és olyan új kihívást is jelentettek az ágazat szereplőinek, amivel úgy gondolom, hogy a mai napig birkózunk és próbáljuk megoldani azokat a feladatokat, amit egy ilyen uniós szintű együtt cselekvés, vagy gúzsba kötés, vagy együtt táncolás okozhat adott esetben a hazai ágazati szereplőknek.
Igen, tehát ugye a baromfi ágazat az ebből a mélypontból, ami a 90-es évek közepén volt, azért tényleg elég szépen feláll, de hát ugye ezt a bevezetőben is említettem, hogy azért itt távolról sem azt jelenti, hogy itt nincsenek problémák. Most, ha csak visszatérünk az elmúlt néhány évre, hogyan élte meg ez az ágazat? Mondjuk a Covid óta eltelt időszakot azért, ott ugye elég sok minden megváltozott. Volt először ugye a járvány, utána volt a háború kitört, és akkor ugye ennek fényében, vagy ennek nyomán nagyon megemelkedtek az energiaárak, akkor 2022-ben emlékszünk, hogy csúcsot döntöttek a gabonaárak, egyébként ott is alapvetően a piaci pánik miatt. Aztán ugye 23 meg egészen más volt, 23-ban nagyon nagy esést mutattak a gabonárak, ezt ugye azért mondom, mert a baromfi tartásnak az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb költség tényezője az a takarmány, és a másik meg az energia, és ott is volt egy jelentős csökkenés. Nyilván ez alapvetően jó hír a baromfi tartóknak, de hát azért mégiscsak vannak olyan kilengések ebbe az ágazatba is, amit nagyon-nagyon nehéz követni, és akkor még nem is beszéltünk a fogyasztás csökkenésről, majd arra is térjünk ki, de most maradjunk egyelőre az alapvető kiadásoknál. Tehát ugye volt 22, amikor hirtelen minden megdrágult, hirtelen borzasztó költségekkel néztek szembe a termelők, és aztán 23-ben ez valamelyest, nem is valamelyest, elég nagy arányban enyhült. Hogyan élte meg az ágazat ezt a turbulens időszakot?
Hát nem volt egy könnyű időszak. Mielőtt erre a kérdésre válaszolnék, hadd mondjam el azt, hogy 1994-ről 95-re történt egy világszintű fordulat, amikor a baromfi hús termelés megelőzte a sertéshúst. Ez egy fontos momentum a mi ágazatunk részéről. Nyilván voltak előrejelzések, hogy mikor következik be ez a fordulópont, de először a fogyasztói igények oldaláról érdemes megnézni és bejárni ezt a pályát, amiről most beszélni fogunk. Gyakorlatilag minden országba elkezdett nőni a baromfi hús fogyasztás. Ez indukálta azt, hogy egyébként majdnem minden ország elkezdte bővíteni a saját baromfi hús termelését, hiszen a fogyasztás igényelte ezt a terméket. És akkor most lépjünk vissza erre a kérdéskörre. Gyakorlatilag egy növekvő fogyasztás találkozott hirtelen a COVID alkalmával egy ellátási lánczavarral, hiszen ez a pandémia, ez részben pánik, részben pedig nem ismertük azokat a járványügyi intézkedéseket, mit kellene csinálni, mikor kellene csinálni, ami érthetően azért zavarokat okozott itt a termékpályán. Bezárt a horeka. A teljes étteremláncok gyakorlatilag eltűntek a fogyasztói palettáról, cserébe az emberek, mint egy ilyen világpánik, mindenki elkezdte levenni, hogy otthon legyen a mélyhűtőbe, neki még egy kis termék. Tehát ez egy nagyon zavaros időszakot indított meg. Bizonyos fajok esetében, és itt az általános napi fogyasztású fajokra gondolok, tehát inkább a csirke húsra, étkezési tojásra, egy pillanatnyi óriási kereslet, aztán nyilván, mivel telé volt a hűtő, utána az emberek nem vásároltak annyi terméket, és elkezdtek nőni a készletek.
Más fajoknál egyébként, vagy ilyen prémium termékeknél, mint például ugye a hízott máj, ott meg ugye nagy beszakadás volt, mert ez ugye hízott májat nem szerda délután eszünk, hanem általában nyaraláskor, hotelben, étteremben, ünnepi alkalmakkor, ott meg az eladhatatlan készletek maradtak.
Így van, termelőkben. A prémium termék kategória egyértelműen lecsökkent, tehát ezen nincs mit szépíteni, keményen visszaesett például a pulyka és a pulykahús fogyasztás, visszaesett a hízott termékekre irányuló kereslet. De ahogy említettem, még a mindennapos fogyasztásra szánt termékek esetében is egy kezdeti nagy boom után gyakorlatilag beszakadt a piac, és az ágazatunk szereplői elkezdték gyűjteni, hogy milyen készletekkel rendelkezünk. És hogy azért értse a hallgató is, ez nem úgy van, hogy az ember, tehát ez egy mozgó jármű, itt folyamatosan ment a termelés, és ugye az integráltság okán is itt ki voltak helyezve állományok. Nagyon hosszú időszak volt az, mire a termelést ilyenkor, mint egy nagy lentkerék úgy működik, ezt vissza lehessen valamilyen módon fékezni, vagy vissza lehessen lassítani. Ez egy nagyon nehéz időszak volt, és nem is tudom, hogy rendelkezünk-e róla elegendő tanúsága, hogy milyen következtetés lehetne ebből levonni, mit csinálnánk másképp. Hiszen ez egy olyan hirtelenséggel jött esemény, hogy azt megéreztük, hogy fájt, rosszat tett, nem vitte előre a termékpályát, de szerencsére azért utána kiléptünk ebből a szakaszból, és mondhatom azt, hogy talán elég válságálló volt így az integráltsága révén ez a termékpálya, és többé-kevésbé, és most nyilván itt vannak ágazati specialitások, hogy ki hogy élte meg ezt az időszakot, de azt mondom, hogy túléltük.
És akkor vége lett a járványnak, jött a háború, ami ugye az egekbe lökte a gabonaárakat, az energiaárakat, szóval, hogy nem nagyon volt pihenő a kettő között.
Nem nagyon volt pihenő, és azért egy válság mindig megvisel egy ágazatot. Anyagi, erkölcsi, szellemi értelemben azért ez odavágott a baromfi ágazatnak. Volt egy kis pihenő időszak, egy kis regenerációs időszak, mint az ökölvívásban a rövid félperces, egyperces szünet, és már jött is a következő menet, ez a szomszédunkba dúló konfliktus vagy háború. Ez újra felfordította gyakorlatilag a baromfisok életét is, nyilván tudjuk, hogy nem csak a mi életünket, hiszen alapvetően azok az input anyagok, amit mi felhasználunk a termelés során, azok drasztikus mértékben megnövekedett költséggel kopogtattak a baromfisok ajtaján, hogy kell-e a következő turnusra takarmány? Kell-e fűteni majd arra a napos állatra? És sajnos azok, akik folytatni akarták a termelést, hiszen ahogy említettem, ez egy lentkerék effekt, kénytelenek voltak olyan őrült, eszetlen költségekkel találkozni, ebben az időszakban, ami hát nem tudom, hogy milyen mértékben volt kompenzálható utána a vállalat egészének szintjén. Be kellett vállalni, óriási bátorság kellett, hogy mindezek a nehézségek ellenére tovább folytatódjon a termelés. Ez azért is érdekes, hiszen ebben az időszakban rendelkeztünk egy kis madárinfluenzás történettel is, ami azt jelenti, hogy a madárinfluenza járványa pusztított. Tehát az egyik volt a bátorság, hogy bemerem-e vállalni a következő turnust ilyen takarmányárak, ilyen naposárak, ilyen energiaköltségek mellett, fölmerem-e fűteni az épületet 36-7 fokra, mert azért ugye egy napos állat hőigénye az rendkívül magas. Úgyhogy borzasztó nehéz volt ezt, valamint azt a járványügyi fenyegetettséget, amit a madárinfluenza járvány okozott itt hazánkba, és egyébként Európa szerte is, mindezeket bevállalni. És mégis bátrak voltunk, mégis minden oldalról mertünk kockáztatni, és nyilván voltak veszteségek, és vannak is. De azért az, hogy összágazati szinten nem roppant meg az ágazat, az szerintem megint egy olyan életképességi bizonyíték, hogy igen, ez az ágazat valahol hosszabb távon is sikerre lesz ítélve.
A 23-as folyamatok, amikor ugye nagyon nagyban csökkentek a gabonaárak, mérséklődött az energiaár, egészen jó ütemben egyébként, az segített ennek a kinövekedésében, vagy kiheverésében?
Nyilván egy költségnek az emelkedése az rossz, csökkenése az egy jó dolog, ha teljesen le akarjuk egyszerűsíteni a dolgot. De azért a 23 év sem indult olyan simán, pont ugyanúgy egy madárinfluenza járvány söpört végig az országon, hiszen ez mindig ugye a vándormadarakkal párhuzamosan mozog. Ez a vírus segített, hogy ne segített volna, ugyanakkor mi történt fogyasztási oldalról?
Hát minden élelmiszer fogyasztása drámaian csökken. Mindig el szoktam mondani a kedvenc példámat, a túrót, ami több mint 15%, majdnem 20%-ot csökkent annak a kereslete, és azért nem gondolnám, hogy a túró az egy olyan prémium termék, hogy ne lehetne megfizetni, és döbbenetes mértékben. De hát egyébként minden más lehetne sorolni a példákat.
Gyakorlatilag ez történt a baromfi hússal is, és az étkezési tojással is, hogy fogyasztóknak nem volt bátorságuk megvásárolni adott esetben drága élelmiszert, mindennek emelkedett az ára, hiszen az energiaköltségek azért mindenhová odapakolták ezeket a költségeket. Nekünk még a takarmány is, és ne felejtsük el, hogy a hazai növénytermesztés is egy sok száz éves negatív rekordot döntött termelés kibocsátásban az asszály miatt. Tehát azt gondolom, hogy igen, ez volt az, amikor egy drámai csökkenés volt, és inkább a fogyasztás csökkenés volt érezhető, a fogyasztás csökkenéssel párhuzamosan meg mindig egy drasztikus árcsökkenés következik be a termékpályákon, és ahogy említettem, a lentkerék effekt pont ugyanígy működött, ahogy már a korábbiakban is említettem, hogy ezt a nagy lentkereket hirtelen egy kicsit hűteni, fékezni kellett volna, mert hiába csökkentek a takarmányárak, de nagyobb mértékben csökkentek, mint az élő csirke, mint a vágott csirke, mint az összes élő baromfinak az ára, amelyik speciálisan a hazai piacra akart utat találni magának.
És ugye időről időre most már azt kell, hogy mondjuk, hogy rendszeresen előjön a madárinfluenza kérdése. Ugye, ami korábban még ilyen egy-egy időszakra volt jellemző, és most már gyakorlatilag azt szoktuk mondani, hogy szinte permanensen jelen van a vadmadarakban. Ez fontos, hogy a vadmadarakban. És ugye az a cél, hogy ne kerüljön át a tenyésztett állományra. De hát ugye ezt nagyon nehéz megakadályozni, főleg ugye a víziszárnya sok esetében, például ugye a liba technológia tűrése nem áll azon a fokon, hogy úgy lehetne termelni, mint a broiler csirkét. Ugye a broiler csirke, azt azért mondjuk el a hallgatók kedvéért, hogy ez egy ipari formában lehet termelni, viszonylag jól elzártan, tehát hogy ott a fertőzés esélye, nem azt mondom, hogy kizárható, de nagyon nagy mértékben lehet csökkenteni ezt a kockázatot. A víziszárnyasoknál kevésbé, különösen a libánál, ugye ott azért azt megakadályozni, hogy egy vadmadár bemenjen oda a telepre, berepüljön, felcsippentsen egy szem kukoricát, és azt továbbáljon, és ezzel ott hagyja a vírust. Ezt ugye nagyon nehéz, el kell zárni a libákat, akik ezt ugye nem tűrik olyan jól. Ez egy folyamatos probléma, ami ellen ugye mindig voltak ilyen intézkedések, különböző beruházásokat is tettek, vannak ilyen válság intézkedések is, amikor a NÉBIH kötelezi ugye a baromfi tartókat különböző dolgok megtételére. De hát ez egy állandó fenyegetettség tulajdonképpen az ágazatban. Ezzel mit lehet kezdeni hosszabb távon?
Ezzel mit kezdtünk már rövidebb távon? Tehát amikor felismertük, hogy gyakorlatilag évenkénti és évenként akár többszöri madárinfluenza járvány veszélye van Magyarországon, és egyébként Európa szerte is, sőt a világ más országaiban
persze,
is.
Persze, ez szinte globális probléma.
Fel kellett eleveníteni azokat a járványvédelmi intézkedéseket, és törekedni kellett arra, hogy a termelés egészen megértse, hogy jelenleg a madárinfluenza vírusa ellen nincs más megoldás, mint rendkívül szigorú járványvédelmi intézkedéseket hozni, és azokat betartani. Ez ellen akkor még nem volt hatékony védőoltás, legalábbis az Európai Unióban ezek nem engedélyezett termékek voltak, úgyhogy mi fölépítettünk egy járványvédelmi auditáló rendszert. Önaudit folyamán a termelő megismeri részben a saját rendszerét, és járványvédelmi szemüvegen keresztül értékeljük ezeket az elemeket. Most már, hogy eltelt 2-3 év itt a járványvédelmi auditáló rendszer üzemeltetése óta, azt kell mondjam, hogy nagyon sokat tanultak belőle a termelők, és nagyon sokat tanultunk belőle mi is. Nyilván voltak nagy cégek és komplett integrációk, akik ezt már kitűnően megoldották, és nem voltak jellemzően érintettek közvetlenül ennek a járványnak a káraiba, de ezeknek a nagy cégeknek is problémát jelentett, hogy nagyon sok kis termelő nem is tudta, hogy mi a probléma. Azt mondta, ezt nem lehet jól csinálni. Lehet. Minden telepen, minden baromfi állománynál lehet olyan intézkedéseket tenni, ami érdemben csökkenti a járvány kialakulásának kockázatát.
És akkor, ha jól értem, ebben az emberi tényező is fejlődött, mert ugye mindig azt szoktuk mondani példaként ilyen beszélgetésekben, hogy hiába mondjuk azt, hogy adott telepen kötelező mondjuk a lábbeli fertőtlenítése, ha a főnök úgy érzi, hogy ő rá ez nem vonatkozik, akkor nyilván ezt fogják látni az alkalmazottak is, és akkor ők se fogják. Tehát akkor tulajdonképpen ezt mondjuk ki nyíltan, hogy megértette a baromfi ágazat azt, hogy egy adott telepen a kézmosás, a lábbeli fertőtlenítése a portástól kezdve a vezérigazgatóig mindenkire érvényes, és akkor, ha jól értem, ez átment ez az üzenet a baromfi termelőknek.
Én azt gondolom, hogy már korábban is voltak olyan integrációk, ahol erre azért elég speciális intézkedéseket hoztak, és be is tudták tartatni. Viszont most egészen alacsony szinten, és az alacsonyt nem degradáló értelemben mondtam.
Az integráció
a termelés
kisebb szereplői.
Alapjainál is, akár egy őstermelői vonalon is, igen tudja, hogy a járvány kockázatot jelent, igen tudja, hogy több elemből áll össze, és ezekből mindenki megpróbálja megtenni, amit meg tud tenni. És nyilván itt víziszárnyasról beszélünk, hogy extenzívebb tartási mód. Részben ugye a főállatorvosi határozat, amely elrendeli a járványveszélyes időszakban a baromfi félék zárt tartását, az nem arról szól, hogy jó, ki kéne szúrni a termelővel, hogy ne nőjön meg etológiával, nem összeegyeztethető módon tartsuk az állatokat, hanem ezt a járványügyi kockázatot próbálja meg csökkenteni. Mert ilyenkor megint csak egy zsákba táncolunk. A kis termelő, a nagy termelő, a vágóüzem, mindenki egy zsákba táncol, hiszen ha bejut Magyarországra a madárinfluenza, akkor van egy közvetlen kár, ami már önmagában nem elhanyagolható, ilyen 10-20 milliárdos nagyságrendekről beszélünk.
Amikor ki kell vágni az állatokat?
Amikor gyakorlatilag le kell ölni az állományokat, hogy a járvány tovább terjedését megakadályozzuk, de ez csak egy tétel, ami szintén közel hasonló nagyságrendű kártételt okoz, azok a piaci veszteségek, azok az állásidők, azok az elvesztett piacok, hát ezek horribilis összegek, és ebbe adott esetben, most idézőjelbe teszem megint, vétlenek is belekerülnek, hiszen ha mellettem a szomszédom megfertőződött ezzel a vírussal, akkor bizony, ha egy bizonyos körön belül vagyok, akkor engem is ki fognak írtani. Ha egy távolabbi körbe vagyok, akkor lehet, hogy csak nem fogják megvásárolni a vevőim ezeket a termékeket. De van olyan, hogy egész országot zárnak ki, főleg egyébként ez a keleti piacokra jellemző, hogy azt mondják, ja, Magyarországon madárinfluenza van, akkor köszönjük szépen, mi nem kérjük ezeket a termékeket.
Ilyen a távol-keleti vevők, ilyenek ugye, akik nem nagyon lehet őket rábeszélni a regionalizációra, pedig ez most már jó pár éve megy, és gyakorlatilag teszem azt, nem tudom, Dél-Kelet-Ázsiából nézve, ugye ő nekik úgy fogalmaznék, hogy ő nekik nagyjából mindegy, hogyha a hajdúságba tör ki egy adott telepen a madárinfluenza, kizárják a vasmegyei termelőt is, tehát hogy ilyen értelemben ugye távolról nem látszanak ezek a különbségek, és akkor azt mondják, hogy Magyarország akkor tiltó listás 1-2 hónapig.
Ez pontosan így van, tehát vannak olyan országok, nem csak távol-keleti, vannak itt közel-keleti, meg egyéb országok is, akik, amint meghallják, hogy madárinfluenza, akkor innentől kezdve országos tilalmat rendelnek el. Egyébként ez is változott, tehát az, hogy azért ez Európa szerte egy folyamatosnak tekinthető, hogy mondjam, szezonálisan visszatérő problémát jelent, azért nagyon sok ország változtatott már ezen a talán túl szigorú megközelítésen. Nyilván dolgozni kell rajta, hogy a többi ország is felismerje azt, hogy azért ott egy bizonyos területi korlátozás az nyilván érthető, meg elfogadható, de ne tiltsa ki egész Magyarországot, hát ez az agrárdiplomáciának a feladata lesz, hogy minél több, minél szakmaibb megközelítést tudjunk alkalmazni így az exportkorlátozások területén. De ahogy mondtam, Én azt gondolom, hogy mi akkor ezt felismertük, hogy sokat kell tenni azért. És bizony nem csak a vadmadarakra fogni, hanem egy kicsit úgy megkeresni magunkba is a hibát, hogy hol hibázhattunk, hol lehet még olyan gyenge pont, amin változtatni kellene. És mondom, valószínűleg nem lehet kizárni a madárinfluenza járvány megjelenésének kockázatát egy extenzívebben tartott állománynál, de nagyon sokat javult a járványvédelmi fegyelem, a járványvédelmi felkészültség, és annak alkalmazása a telepi szinten. És akkor jött ugye a tavalyi év, amikor egyébként a korábbi járványoktól egy teljesen eltérő és a daru vonulás útvonalát gyakorlatilag letaroló járvány, amikor úgy egy kicsit az ember úgy azt érezte, mint hogyha fölépítette volna a legóvárat, és ott valaki meg összeborította volna az egészet, mert ez meg egy más karakterisztikájú járvány volt a legutóbbi esemény, de megint föl kell állni belőle, és megint tovább kell folytatni, hogy igen, a vadmadarakat nagy valószínűséggel nem fogjuk tudni leállítani, próbáljuk meg azokat az intézkedéseket azokban az időszakokban elvégezni, amelyet meg tudunk tenni, és ebből hozzuk ki a legtöbbet. Azt senki nem ígér, hogy Magyarországon soha többet nem fog előfordulni ez a járvány. Én azt gondolom, hogy ez itt lesz velünk tartósan, amíg a vadmadarakat beengedjük, és sok esetben még meg is ünnepeljük őket mindenfajta madárvonulási ünnepségeken, addig bizony ez mindig a legnagyobb kockázata lesz ennek az ágazatnak.
Bizony ez egyébként ugye sok országban probléma. Nem akarom nagyon a madárinfluenza felé elvinni a kérdést, de még egy téma mindenképpen megemlítendő itt, az az, hogy ugye kísérleteznek a védőoltással. Most a franciáknál indult egy program, ott ugye a hízott kacsa ágazat, az egy nagyon jelentős, hát nemzeti büszkeségük is egyébként, meg hát azért egy komoly piaci tényező. És ugye ők most hoztak egy olyan szabályozást, hogy ezeket a kacsákat mind beoltják madárinfluenza ellen, ami egyébként nyilván egy jó hírnek tűnt a baromfi termelők számára, viszont Amerika, ami ugye a francia termékeknek egy nagy vásárlója, ő rögtön jelezte is, hogy akkor viszont nem hozhatnak ide terméket. Azért, mert az a gyanú merült fel, hogy ez az oltás ugyan az állatokat megkíméli, de hogy a betegség tüneteit elfedi, és tulajdonképpen így terjedhet a betegség, anélkül persze, hogy az adott oltott állomány elpusztulna, és ott bármi probléma lenne. Most egy picit leegyszerűsítettem ezt a sztorit, de hogy nagyjából úgy tűnt, mintha itt a védőoltás, és itt a megoldás, és akkor rögtön a piaci reakcióból kiderült, hogy talán ez mégsem olyan egyszerű megoldás. Ezzel most mi van?
Talán azt mondanám, hogy akkor én is megpróbálom leegyszerűsíteni. Tehát a franciák nem úgy kezdtek el oltani, hogy nem vizsgálták volna meg ennek költség, bevétel, kiesés viszonyait. A francia baromfi termelés az egy más struktúrájú, mint a magyar. Kevésbé exportorientált, tehát az a ízott kacsamáj, amit ők megtermelnek, nagyon leegyszerűsítve meg is eszik. Tehát tulajdonképpen tudták, hogyha adott esetben találnak olyan vakcinagyártót, amely hatékonyan képes megvédeni a baromfi állományokat, akkor ők azt a belföldi piacon értékesítik. Megcsinálták hozzá azt a matekot, azt a számítási megoldást, amelyet egyébként hazai szinten mi is elvégeztünk, hogy milyen költséggel, nagyjából hány állatot, hogyan, miképp kellene a vakcinázási tervnek megfelelően oltani. És valóban sikeresen is működött, hát cserébe ugye, részben a távol-keleti országok, részben az Egyesült Államok, részben az arab világ, részben pedig Kanada egyből azt mondta, hogy köszönök szépen, nem. De hogy milyen turbulencia volt ebbe, az is egy érdekes dolog, hogy például az Egyesült Államok nem csak Franciaországot,
hanem az egész EU-t.
A hízott kacsa vonalon azt mondta, hogy ő szerinte, mivel Franciaország nagyon sok hízott kacsát értékesít ide-oda, de az egész Európai Uniót kitiltja a piacáról. Hízott kacsa vonalon. Hát nem tudom, hogy a magyar baromfi ágazat, ami mondjuk exportorientált, az hogyan viselné el ezt? Nem tudná elviselni. Tehát mi elvégeztük a hasonló számításokat, mint a franciák. Tehát pontosan telepi szinten modelleztük fajonként, hasznosítási irányonként, hogy mibe kerülne, milyen típusú oltóanyag az, amelyik hatékony védelmet jelenthet. Ne felejtsük el, hogy ez nem egy kiforrott vakcina, tehát ez nem egy klasszikus régi betegség, amire már három különböző gyógyszer áll rendelkezésre. Az Európai Unió hozott egy jogszabályt, amely azt mondja, hogy olyan vakcinákat lehet csak felhasználni az EU területén, nemzeti hatáskörbe lehet erről dönteni, amelyek egyértelműen megkülönböztetik a vadvírus, valamint az oltóanyagot. Nem tudom jobban fogalmazni. Tehát van egy olyan kimutatási módszer, amely azt mondja, hogy ez vírus, mert megtaláltuk benne a vírusfehérjét, ez meg nem vírus, mert csak bizonyos töredékét találtuk, vagy bizonyosak nem fellelhetőek. Több világszintű vakcinagyártó cég egyébként ebben lát fantáziát, és lehet, hogy ez lesz a jövő útja, ezt nem tudjuk kizárni, de azt gondolom, hogyha figyelembe vesszük a világ baromfihús termelését, ennek akkor van igazán realitása, ha egy Egyesült Államok, ha egy Brazília, vagy ne adj Isten, egy Kína trió azt mondja, hogy nem tudunk mit kezdeni ezzel a dologgal, és kénytelenek leszünk alkalmazni a vakcinát. És erre egyébként a tavalyi év áprilisában, amikor Brazíliában egy-két elszórt, bár azt mondták, hogy csak házkörüli állományokban találtak madárinfluenza vírust, akkor erre, hogy mondjam, úgy kicsit volt is esély.
Tehát ez még tulajdonképpen az elkövetkezendő egy-két évnek a döntése, és ezeknek a nagyoknak kell rábólintaniuk. És ha így lesz, akkor lehet, hogy az oltás lesz a generális megoldás.
Ez így van. Egyébként a franciákkal beszélgettem, és megítélésük szerint a saját struktúrájukban ez egy jól működő, hatékony védelmet jelentő dolog. Mondom, mások a piaci viszonyok, és van egy nagyon nagy, hát hogy mondjam, hátránya adott esetben a vakcinának. Ha a vakcinát alkalmazzuk, akkor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy akkor minden más meg elfelejthetünk. És én ebben talán egy kicsit nagyobb veszélyt látnék, tehát a vakcina csak kitűnő járványvédelemmel kombinálva érhet el hatást, akkor, hogyha nem lesznek ilyen típusú piaci kihatások, mint amik jelenleg még vannak.
Értem. Van egy másik trend, ami ugye eléggé feladja a leckét a baromfi ágazatnak is, meg egyébként általában az állattenyésztésnek, ez az állatjóléti szabályozásoknak a folyamatos erősödése vagy szigorodása. Most a baromfi ágazatról beszélve ugye szó volt itt az elmúlt években sok mindenről, felmerült a ketreces tojástermelésnek a betiltása, akkor ugye nagyobb ketrecekről is volt szó még korábban. Ennek mi az eredője? Ugye itt a piac próbált reagálni ilyen elvárásokra, ugye ott van már a boltokban a boldog csirke, a szabadtartásos csirke, és ez megtalálja a saját vevőjét, tehát ez azért még egy szűk piaci szegmenst jelent továbbra is. És ezek piaci alapon jöttek létre, tehát ugye itt egy tudatosabb vagy egy másfajta igényű vásárlói réteget igyekeztek megszólítani, és azt a kevés embert, aki egyébként erre érzékeny, sikerrel meg is szólították, de amikor ilyen szabályozói változások jönnek, akkor erre hogy tud reagálni egy ágazat? Hát hírlik, hogy azért készülnek ebbe az uniós vegykonyhába olyan szabályozások, amik egészen más termelési feltételeket írnának elő.
Igen, sajnos ez egy nagyon komoly gomoly felhő az Európai Unió egén. Én azt gondolom, hogy talán egy kicsit elszakadt a szakma és a politika ebben a kérdésben. Ugye nagyon szimpatikus dolog védeni az állatokat, nagyon szimpatikus dolog jót cselekedni az állatokkal, és valahogy az a kép alakult ki az állattenyésztőkről, hogy ezek minden reggel bemennek, fölgyűrik az ingójukat, és azon gondolkoznak, hogy hogy okozhatnának rosszat az állatnak. És ebből a ránkenték ezt a képet gyakorlatilag, ebből alakult ki, hogy akkor azt mondta a politika, hogy hát én egy szimpatikus ember szeretnék lenni, védeni az állatokat, akkor majd én jogilag ezeket rendezem, ezeket a kérdéseket, meg előírom, hogy hogy lehetne, mint lehetne. Na most, hogyha az alapvetés az nem jó, akkor nyilván a következtetés is valószínűleg káros, vagy nem jó lesz. És én ezt látom itt ebben a kérdésben, jelenleg is az Európai Unió rendelkezik a legszigorúbb állatjóléti, élelmiszerbiztonsági, környezetvédelmi paraméterekkel és jogrendszerrel, amelyek kötelezőek Magyarországon is, de ugyanis az összes többi országban is.
Viszont az nagyon érdekes, hogy Ukrajnában meg Brazíliában ilyen szabályozások nincsenek, és az ottani termékek gyakorlatilag akadálytalanul jönnek be az Európai Unió piacára, tehát így azért valóban nehéz versenyezni.
Ez egy viszás állapot. Tehát még az Európai Unió nem rendezte ezt kereskedelempolitikában, ezt a kérdést, addig tovább akarja szigorítani a saját elvárásait, megint mondom, szerintem egy ideológiai irányba. Egy nemzetközi eseményen voltam, és valaki előadott valami nagyon jó állatjóléti ötletet, hogy hány darabot, meg miképp kell tartani az állatot, és megkérdeztem tőle, hogy egyébként mennyit adott el ebből a termékből. Megvizsgálták-e, hogy van-e valós piaci igény egy ilyen termékre, mert ne árulja el ezt a technológiát. A mi termékpályánk egy borzasztó pragmatikus termékpálya, eredményorientált. Egyszerűen arról szól az állatjólét, hogy az az állat, amelyik jólétben van tartva, megvan neki adva minden földi jó, az jobban termel. Amelyik jobban termel, az vélhetően eredményesebb gazdálkodást tesz lehetővé. És ezen gondolkodott mindig a termékpálya, és nem azért tettük például a tyúkot annak idején Ketrecbe, mert hogy ott megvizsgálták, nagyon komoly vizsgálatok voltak, hogy hogy lehetne higiénikusan előállítani a tojást, annak érdekében, hogy a szalmonella fertőzések száma jelentős mennyiségben csökkenjen a lakosság körébe, hogy több állategészségügyi és humán egészségügyi problémát megelőzzünk, és akkor ez tűnt a leghatékonyabb megoldásnak. Na most valahogy úgy érzem, mintha itt őseink ellen dolgoznánk ebben a kérdésben, mert egy érzelmi kérdést csinálunk, egy alapvetően szakmai kérdésből. Természetesen lehet erőltetni az állatjóléti dolgokat, ha van piaci igény rá. De nem tudom, hogy például egy nem valós állatjóléti mutató, amit azt mondjuk, hogy ebben biztos jobban érzi magát a csirke, pulyka, kacsa, liba, bármi, az mennyire forintosítható? Mennyire fogja azt a fogyasztó elismerni? Hiszen azért nagyon sokszor különböző vegán mozgalmak állnak az állatjólétet támogató csoportok mögött.
Akik ugye se a boldog, se a nem boldog csirkét nem hajlandó
megvenni. Ők nem igazi piaci célközönsége a baromfi húsoknak. Ebből adódóan az ő véleményük mennyiben releváns egy ilyen jogszabály megalkotásába? És én azt gondolom, hogy az iparág megtalálta a saját útját ebbe, küzdeni is fogunk azok ellen az életszerűtlen és gyakorlatilatlan jogszabály kezdemények ellen, amelyek megjelentek itt az elmúlt időszakban. És hát egy nagyon fontos kérdés, hogyan összeegyeztethető az extenzív tartás állategészségüggyel és élelmiszerbiztonsággal, valamint környezetvédelemmel.
Hát igen, ugye beszélünk a madárinfluenzáról, hogy kellene minél inkább kizárni a fertőzés esélyét, és ugye ennek némileg ellentmond, hát az extenzív tartás az nem némileg, az egyértelműen ellentmond ennek.
Hadd mondjak egy nemzetközi példát. Hollandiában egyébként ez az állatjóléti őrület egy jó erős lépéssel előrébb tart, mint Magyarországon. Ott is felnőtt egy generáció, akinek nem volt kapcsolódása az agráriumhoz, és kikényszerítették például alternatív tojástermelési rendszereknek a kialakítását. Hollandia gondolkozik azon, hogy szintén elkezdi vakcinázni madárinfluenza ellen majd az állományait, jelenleg még kísérleti stádiumban van, mert nem tudja megvédeni az állományait a fertőző betegségtől. De ha lesz egy másik vírus,
igen, akkor ez egy újabb probléma lesz, amit kezdtek.
És akkor fölteszi az ember a kérdést, hogy rendben, mondjuk a madárinfluenzát lekezelnék ezzel az oltással. Mennyibe fog kerülni? Ja, hogy dupla annyiba fog kerülni. Milyen lesz az élelmiszerbiztonság? Ott nyilván, hogyha kiengedjük ezeket a tyúkokat, hogy toljanak a szabadba, ki lesz az, aki dolgozni fogott? Én voltam ilyen rendszerben, hát olyan porterhelés van, hogy gyakorlatilag hetenként váltják az embereket, senki nem hajlandó dolgozni, mert nem fogják tudni összegyűjteni a tojást. Tehát azért ez az állatjólét, mint kiragadott téma, ez ennél sokkal komplexebb. Én azt gondolom, hogy minden olyan ötletnek van értelme, amely a hatékonyságot legalább szinten tartja, és érdemi, mérhető, objektív, pozitív hatásokat hoz. Ha ezt el tudjuk érni, akkor van értelme. Ha nem tudjuk elérni, akkor valamilyen szinten bizony sérülni fog az a közjó, legyen az környezetvédelmi, legyen az antibiotikum felhasználási, élelmiszerbiztonsági, bármely egyéb kérdés. Egyébként a ketreces tartás tilalmáról én azt gondolom, hogy az elkövetkező időszakban még komoly viták lesznek. Ez egy ugye kezdeményezés volt, hogy ebben lépjen a bizottság és alkosson valami jogszabályt. Életszerűtlennek tartom. Életszerűtlennek gondolom azt, hogy ennek semmifajta hatástanulmánya, környezeti, gazdasági, szociális, stb. Hát azt gondolom, hogy Európában nagyon sok olyan ember van, aki szeretne megbízható, jó minőségű élelmiszerhez jutni. És ez talán prioritást jelent számára ahhoz képest, mint aki nem fogyasztja ezeket az élelmiszereket, de meg akarja határozni, hogy kell tartani. Én rábíznám a piacra, eddig sem volt tilos egyébként alternatív rendszerekből származó termékeket árusítani a boltba, és majd a fogyasztó leadja a szavazatát. Leadja a szavazatát, amikor leveszi 100 forintért a tojást, vagy nem veszi le. Akkor ez egy egyértelmű szavazás lesz, hogy milyen irányba kell elmenni.
Részben említettük itt az ukrán importot, hát nyilván azért más harmadik országos importot is lehetne mondani, hogy Brazíliát, de talán most ugye az ukrán import az, ami jelentős, de még nem mondtuk meg, hogy ennek milyen hatása van a régió és azon belül Magyarország baromfi ágazatára. Hát ugye itt tudjuk, hogy a csirkehústól kezdve a tojáson át minden nagy mennyiségben jön az Európai Unióba. Ugye Magyarország ezeket a tételeket jogi értelemben kizárta, de hát azért hallani olyanról, hogy gyanúsan sok lengyel tojás jön be, és hogy annak egy része talán nem is lengyel. Én nem tudom, hogy ebben mi az igazság, de az látható, hogy egyébként közvetlenül vagy közvetetten, de nyomja a piacot az ukrán import, ahol egyébként tegyük hozzá, hogy semmilyen ilyen szabályozás nincsen, mint amikről az előbb beszéltünk. Ezzel hogy tud megküzdeni egy ágazat? Egy olyan környezetben, amikor a fogyasztás csökkenés még mindig érezteti a hatását, és valóban, hogyha az emberek bemennek a boltba vásárolni, akkor várhatóan az olcsóbbat fogják választani.
Igen, hát ez egy inkorrekt versennyé vált az európai térségben, és azt láthatjuk, hogy például az Európai Unióba elfogyasztott csirkemell filének nagyjából 25%-a, az nem az európai térségből való. Nem itt állították elő. Ez egy, tényleg nem tudok mást mondani rá, inkorrekt dolog, hogy kereskedelem politikába nem követeli meg azokat a dolgokat, amelyet egyébként a saját termelőitől, vágófeldolgozó üzemeitől megkövetel. Brazília esetében sem szerettük ezt, de Brazília esetében, illetve hát Tájföld esetében azért ezek a szállítmányok jellemzően fagyasztva érkeznek, innentől kezdve ezeket nem sportszerű kiengedni, és úgy friss áruként forgalomba hozni, ezek általában a feldolgozott készítményekbe mentek. Az ukrán helyzet az azért más, mert a földrajzi távolságok lehetővé teszik gyakorlatilag a friss piacokra történő beszállítást, ugyanolyan kontrollálatlan viszonyok mellett előállított termék esetében. Egy kicsit úgy érezzük magunkat, és nyugodtan mondhatom, hogy európai szinten, mint hogyha mi csak jobb kézzel boxolhatnánk a Mike Tyson ellen, mert azt mondták, hogy a bal kezünket nekünk hátra kell tenni, neki meg nem kell hátra tenni. Tehát ez egy inkorrekt küzdelem, hiszen nem azonos feltételek mellett előállított élelmiszerekről van szó. Nyilván nem csak egy termék van ilyen, nagyon sok esetben sajnos ez a politikai kedvezmény, ez így működik. De azért úgy egy kicsit, ha Ukrajnát nézzük, akkor épp úgy végigpörgetem magamba a történetét az ukránokkal folytatott kereskedelmi tárgyalásnak. Annak idején, mikor az Európai Bizottság elkezdett egyáltalán Ukrajnával tárgyalni, hogy valamilyen kereskedelmet kialakítson az európai térség és Ukrajna, akkor adtak nekik 70 000 tonna baromfi hús behozatali lehetőséget. Kvázi kvóta volt, nagyon szépen leírták, hogy milyen termékből mennyit, pontosan, és volt egy egyéb kategória, amit senki nem tudott, hogy mit jelent, mert gyakorlatilag az összes Európában ismert nomenklatúrát megneveztek, és elkezdődött az, hogy egy ukrán nagyvállalat Európa több országába daraboló üzemet vásárolt magának, és egy úgynevezett Batman Cut-nak nevezte el a mi szakmánk.
Tehát igen, erről írtunk az agrárszektoron is, Batman
igen,
vágás.
Igen, ez a Batman Cut, ez a denevér vágási mód, ami azt jelentette, hogy egy egyizületes csirkeszány rajta maradt a csontos mellen, és így kezdték szállítani, és mivel ennek az európai térségben nem volt neve, ezért az egyéb kategóriába belepakolták, ami korlátlan mennyiségben volt hozható az európai térségbe. Hát ez hihetetlen károkat okozott, hiszen ez a Batman Cut beérkezett a vágódaraboló üzembe, lenyesték róla a két szárnyat, kifilézték, és már ott is volt az európai címkével ellátott csirkemellfilé a bolcok polcain, nyilván lényegesen olcsóbban, mint amit a térség többi termelője tudott, hiszen nem feleltek meg azoknak az elvárásoknak. Nagyon komoly jogi procedúra, majd másfél évig tartó küzdelem volt, hogy ezt a kiskaput ezt valahogy be kell zárni. Nagy nehezen bezártuk, 30 ezer tonna többlet kvóta fejébe, tehát 100 ezer tonnára nőtt ez a mennyiség, ami most is beáramlik. Illetve eddig beáramlott. Majd a háború kitörése okán, ugye az Európai Unió meg akarta segíteni Ukrajnát, és képzeljük el, hogy most jelenleg olyan 240-250 ezer tonna. Tehát az induló mennyiség négyszerese érkezik be baromfi húsból, de még megdöbbentőbb a tojás, ahol ilyen EU-konform tartástechnológiáról szó sincs, mint amit nekünk már régen teljesíteni kellett. A tojás, a héjas tojás nagyjából meg tízszereződött, és hangsúlyozni kell, hogy ezek csak a statisztikai adatok, tehát a hivatalosan bejelentett, lekönyvelt tételek. Egy lengyel barátommal folytattam beszélgetést erről a kérdésről, és ők azt mondták, hogy az ukrán-lengyel határon, ez már egy jó fél éve már elévült beszélgetésnek mondhatjuk, egy jó fél éve azt mondta, hogy nagyságrendileg 25%-ra tehető a be nem jelentett Ukrajnából érkező termékmennyiség baromfi hús esetében. A magyar kormány, amit tehetett, megtett, hiszen ő azt mondta, hogy mi nem engedjük be ezeket a termékeket az ország területére. De ugye a piac hogy működik? Sajnos pénzért nem elképzelhetetlen, hogy különböző kacskaringós utat választ annak érdekében, hogy piacot találjon. Nem tudom, hogy melyik országokból, lehet ez Lengyelország, Lettország, Szlovákia, bármilyen országból, tehát az a baj, hogyha egyszer beengedtük az Európai Unió területére ezt a terméket, akkor ezt keresni fogja, hogy hol fog tudni majd a polcokra elhelyeződni, nagy valószínűséggel tőlünk nyugatabbra kíván menni, de nem elképzelhetetlen, hogy azért becsöppen ide. És mivel itt globális piacokról beszélünk, ezért egyértelműen van hatása annak, hogy hogyan viselkednek akkor a magyar baromfi vágóüzemek. Hát milyen piacra fog ez beérkezni, az ukrán termék? Hát azokra a piacokra, ahová mi eddig beszállítottunk. És csak azt vesszük észre, hogy az egyik beszállító partnerünk azt fogja mondani, hogy hát figyelj, én most egy kicsivel kevesebbet kérnek tőled. Még egy kicsivel kevesebbet kérnek tőled. Tehát ennek egyértelműen van hatása az európai, és így a magyar piacra is, és azt gondolom, hogy valamilyen közös megoldást, élhető megoldást kellene találni. Én például az ukrán élelmiszer termékek esetében egy szabályozott, és nagyon fontos, ellenőrzött mennyiséget engednék csak be az európai térségbe. És az ellenőrzés alatt kifejezetten élelmiszerbiztonsági, hazánkban is, és az európai térségben is teljesítendő normákat kötnék azokhoz a kvóta mennyiségekhez, amelyet egyébként az Európai Unió szerintem eltúlzottan adott Ukrajnának.
Értem. Na most itt van ez az egész problémakör, amiről eddig beszéltünk, hogy van egy ütőképes, válságálló ágazat, mélyen integrált, jó export lehetőségekkel. Ugyanakkor azért vannak ezek a hatalmas kilengések, a madárinfluenza ugye egy folyamatos probléma, ami azért növeli a költségeket is, tehát az ez elleni védekezés, ezt is érdemes azért megjegyezni, és itt van egy hatalmas mennyiségű beáramló árualap, ami ugye Ukrajnából jön. Ennek fényében hogyan alakulhat az ágazat jövője a következő néhány évben? Azért itt az elmúlt években tényleg voltak jobbról-balról pofonok, és akármennyire is válságálló ez a Baromfi termékpálya, azért csak megérezte ezt. Hogyan alakulhat a következő néhány év? Ugye itt a növénytermesztők sokszor keserűen mondják, hogy nem nagyon van jele egyelőre annak, hogy a gabona drágulna. Nyilván, aki gabonát felhasznál takarmányként, ő neki ez alapvetően jó hír. De hát persze van még sok egyéb tényező, mint arról beszéltünk. Mit hozhat a jövő?
Most nem akarok a növénytermesztők fejével gondolkozni. Én azt gondolom, hogy mindenkinek kell keresnie egy technikát, egy taktikát, hogy hogyan fogja az elkövetkező időszakot menedzselni. Azért valljuk be, a növénytermesztés nem volt nehéz helyzetben. Most, hogyha egy 10-20 éves távot visszatekintünk, vagy a hazánk Európai Uniós csatlakozását követő időszakról, én azt gondolom, hogy ha minden évet úgy összeraknánk, akkor a növénytermesztés nem panaszkodhat. Ez egy kicsit el is kényelmesítette a szántóföldi növénytermesztést. Igen, ebben a szektorban meg kell valósítani, hogy vagy valamilyen alternatív növénytermesztésbe gondolkodjon az adott gazdálkodó, vagy olyan hozamokat érjen el, ahol ezek az alacsonyabb árak is azért hektáronként, vagy más vetítési egységre egy értelmezhető számot fognak neki hozni. Ebbe van lehetőség. Baromfi ágazat szempontjából pont ugyanez a helyzet. Egyrészt nagyon kíváncsi leszek, hogy Ukrajna hogy fogja tudni teljesíteni, amennyiben tényleg az a vízió, hogy egyszer csatlakozik az európai térséghez, hogyan fogja tudni mérhetően teljesíteni azokat az elvárásokat, amiket megfogalmaznak. Ugye a korábbiakban említett Batman-Katos történet is egy kicsit rámutatott arra, hogy nem egyformán gondolkozunk bizonyos kérdésekben, és az Európai Uniónak azért elég szigorú követelményei vannak, hogy mit kell teljesíteni egy országnak ahhoz, hogy fölvegyék. Én szerintem ez egy elég hosszú procedúra lesz. A másik, hogy addig sem fogunk pihenni. Itt mindenki gondolkozik azon, és hát hál' Istennek ehhez szükséges kormányzati források is csoportosulnak ide, hogy milyen fejlesztésben lehet élhetővé tenni a jövőt. És ez nagyon fontos, hogy nem csak gondolkozni kell, hanem el kell menni a nagyvilágba, megnézni a különböző rendszereket, mert én úgy képzelek el egy baromfi integrációt, mint egy autó. Különböző csavarokkal, motorral, katalizátorral, stb. Itt mindenkinek meg kell építeni egy jobb autót, mint amit ők tudnak odaként. Megvannak ehhez a praktikák, és azt gondolom, hogy lesznek olyan vállalkozások, akik simán jobb autót fognak építeni, vagy már építettek, mint az ukrán autók. És nekünk erre kell törekedni, hogy ez egy új versenyhelyzet lesz. Jelenleg még nem kell nekik teljesíteni, de majd nekik is kell. Találjam meg azt a megoldást, a világon elérhető legjobb motort, szelepet, bármit, egységet, amit a saját rendszerembe alkalmazni tudok. És talán itt lesz nagyon fontos, hogy mennyire vagyunk szakmailag felkészültek, és mennyire ismerjük világszinten a baromfi ágazatot. Ez nem egy kitárulkozó szakma, itt nem mutatja meg senki a másiknak a titkait. De ha mi meg becsukjuk a szemünket, és nem is akarjuk megnézni, hogy mások hogy csinálják ezt, és el kell kezdődni egy tanulási folyamatnak, hogy legalább jó autót építsünk, de lehetőség szerint a legjobbat. Aktuális pillanatban. Én látok jövőt az ágazatban, a számtalan termékpályán. Gyakorlatilag az ukrán termelés ránk nem jelent veszélyt, ilyen például víziszárnyas termékpálya. Jelenleg még így gondolom a pulykára is, hiszen egy minimális 2-2,5 millió pulykát vág Ukrajna. Úgyhogy számtalan termékpályán lesz nekünk lehetőségünk. A csirkeágazat és az étkezési tojástermelési szektor két legveszélyeztetettebb ebben a kérdésben. Ott meg valahogy ha csak jobb kézzel boxolhatunk, akkor is ügyesebbnek kell lenni. Meg kell találni azokat a technikákat, azokat a fortélyokat, azokat az együttműködéseket, amivel még integráltabbá, még zártabbá lehet tenni a rendszerünket, és egyébként valószínű a takarmánybeszerzési forrásokkal is értemes volna adott esetben hosszabb távú szerződést kötni. Azért Ukrajnából beérkező takarmánynak csak lesz egy szállítási, minőségellenőrzési és egyéb többletköltsége. Kell keresni olyan partnereket, akik velünk együtt sikeresek akarnak lenni.
Hát igen, hogy a változás irányai meglehetősen egyértelműnek tűnnek, azoknak a megvalósítása és a piac reakciója a nagy kérdés. Vendégemnek, Csorbai Attilának köszönöm azt, hogy megvilágította számunkra az összefüggéseket, és azt is, hogy mit hozhat a jövő. Ez volt az Alapvetés, a Portfólió agráriummal és élelmiszeriparral foglalkozó podcastje, én Braun Müller Lajos voltam. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Portfólió podcast csatornájára bárhol, ahol ilyen adásokat hallgatsz. Hamarosan új adással jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!